Russia.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Eljött az igazság pillanata a migráció kérdésében is, ezzel a címmel tartott napi rendelőti felszólalást a parlamentben Magyar Péter. A miniszterelnök emlékeztetett, 2024 nyarán migránstábort akartak építeni, és hosszan sorolta, miért nem lehetséges, hogy diáktábort terveztek Vitnyi Cseremajorba. 1 milliárd forint ment el erre, de a lebukások után a helyi közösség és a politikai erők megakadályozták a beruházást, mondta a kormányfő. Az ellenzék szerint az új kormány akarja végrehajtani a migrációs paktumot. Magyarország eddig mindent megtett, hogy ne legyen bevándorló ország, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a tranzitzónák rendszere jól működött, de az Unió bírósága bezáratta, majd napi 1 millió euróra bírságolta hazánkat. A Tisza kormány által idézett dokumentumok épp ennek a tranzitzóna rendszernek a visszavezetéséről szólt, hogy ne kapjunk büntetést. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője azt mondta, az ő kormányuk sosem fogadta volna el a migrációs paktumot, minden más hazugság. Szerinte Magyar Péter viszont be fogja engedni a bevándorlókat. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke frakcióvezetője emlékeztetett, hogy pártja már 2 éve tüntetést szervezett a migránstábor miatt, de szerint a terv megakadályozása a helyi civilek sikere volt. Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. Hazánk ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen leadását, tette hozzá Pósai Gábor. Az ülésen az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsának luxemburgi ülésén történtekről hallgatták meg a politikust, aki közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek, a kvóta szerinti elosztás, a pénzügyi megváltás és a technikai segítségnyújtás lehetősége közül Magyarország az utóbbit tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont annak a tömeges migrációval szembenéző országnak a jóváhagyása is szükséges, amely segítségre szorulhat, ismertette. Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzet érdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve, jelentette ki Orbán Anita Luxemburgban az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve. Mint a magyar tárcavezető mondta, hazánk számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van. Ukrajnával kapcsolatban közölte, intenzív, több hetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel. Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait, az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén. A parlament megkezdi a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításának általánosítáját. Az országgyűlés az indítványt sürgősséggel tárgyalja. A javaslat teljesen átszervezni a közmédia intézményrendszerét, megszüntetni a jelenlegi közalapítványi MTVA-s modellt, külön választani a rádió-televíziós közszolgálati médiaszolgáltatást és a hírügynökségi tevékenységet, új felügyeleti testületet és új finanszírozási rendszert hozna létre. Hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a budapesti rendőrfőkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében, közölt az MT megkeresésére a BRFK kommunikációs osztálya. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter múlt héten számolt be a 3x3 beszerzett játékok ügyéről. 2021. szeptember óta nem látott szintre erősödött a forint, írta a Portfólió gazdasági portál délelőtt. A magyar fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama hajnalra 351-ig erősödött, miután az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború végéről. A 3 hónapja tartó konfliktus lezárását célzó keretmegállapodás bejelentését követően a hétfői kereskedés is jelentős emelkedéssel indult az európai részvénypiacokon, tette hozzá az MT. Megszületett és azonnal hatályba is lépett az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktust lezáró megállapodás, derült ki Donald Trump Truth Social posztjából. Az amerikai elnök a posztban egyben engedélyezte a hormuzi szoros díjmentes megnyitását és az amerikai haditengerészeti blokád azonnali feloldását. Világhajói, indítsátok be a motorjaitokat, hadd folyjon az olaj, áll Trump posztjában. A pakisztáni miniszterelnök Shehbaz Sharif már korábban kiírt az ex-közösségi poltára, hogy megszületett az USA és Irán közötti béke megállapodás. Végül az időjárásról. Holnap az érkező fátyol és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütése van kilátás, csapadék nem hullik, a nyugati szél nagy területen megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 10-12, napközben 25-26 fok körül alakul. Érkezik a nyár első hőhulláma, vasárnap már 35 fok felett alakul majd a maximum. Híreinket hallották.
Reklám. Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Árpádházi Boldog Jolán, szerzetes nő. Magyarországon született 1235-1239 között valamikor, meghalt Gnéznóban 1298. június 11-én. 59-60-63 évet élt talán. Negyedik Béla magyar király és a konstantinápolyi császári családból való Laskaris Mária leánya. Még a tatárjárás előtt született. A magyar szentek nagy és élő koszorúja vette körül. Nagynényei Árpádházi Szent Erzsébet és prágai Boldog Ágnes. Nővére Szent Kinga, húga Árpádházi Szent Margit, unokatestvérei Boldog Gertrúd és Boldog Szalóme. Körülbelül 5 évet tölthetett Magyarországon, majd szülei Krakkóba vitték, ugyanis Kinga nővére feleségül ment Boleszláv lengyel királyhoz, és Jolánra is ő vigyázott. És itt, lengyel földön, szentéletű testvérében ő is megtalálta a keresztény példaképet és az igazi női ideált. Úgy rendelt az isteni gondviselés, hogy 1256-ban felesége lett a Kaliszi és Gnieznói hercegnek, Boleszlávnak, akire a nép a Jámbor mellék nevet ragasztotta. Esküvőjük Krakkóban volt, utána Nyugat-Lengyelországban telepedtek le. A hűséges feleség és szentéletű édesanya minden tekintetben odaadó társa és támasza volt férjének 23 éven keresztül. Igazi királyi lélek volt, aki tudott alkalmazkodni férjéhez. Nem vitatkozott, és nem védekezett akkor sem, amikor rosszakarói ellene és az egyház ellen izgatták férjét. Istenben bízott, aki megsegítette és igazolta. Szentségi házasságát Isten három gyermekkel áldotta meg, Hedviggel, Annával és Erzsébettel. Jolán volt az, aki szívükbe oltotta Isten és az embertársak szeretetét saját példájával. De közismert volt jótékonyságáról, különös szeretettel gondoskodott az árvákról, a betegekről és a szegényekről. Ugyanakkor nem feledkezett meg a lengyel és a magyar hazáért fölajánlott önmegtagadásokról és vezeklésekről sem. 1279-ben meghalt Boleszláv. Utána Jolán elosztotta vagyonát rokonai és egyháza között, majd visszatért Krakkóba, a királyi udvarba, Kinga nővéréhez. Ám hamarosan ő is özvegy lett. Ekkor mindketten bevonultak az Ószandeci Clarissa nővérek otthonába, ahol 12 évet töltöttek Isten boldog szeretetében. 1292-ben meghalt Kinga is. Akkor Jolán átment a férje által épített gnieznói apácák kolostorába, és társai apátnőjükké választották. Úgy élt, mint mindenki szolgálója. Alázatos volt, és eltitkolt szenvedésein keresztül egyesült a szenvedő Krisztussal, aki neki többször is megjelent. Halála napját előre megmondta. Nővérei szeretetétől körülvéve 1298. június 11-én halt meg. A kolostor házi kápolnájában helyezték nyugalomra. Tisztelete halál után azonnal megindult. Sírját sok zarándok látogatta, és ott testi-lelki gyógyulást nyertek. 1631-ben indították el boldoggávatását. 12. Leó pápa 1827. szeptember 22-én engedélyezte, hogy rendjében az apácák megünnepeljék a nevét. Később kiterjesztette ezt egész Lengyelországra. A lengyel nép Boldog Jolánt örökre szívébe zárta. Zsolozsmás könyvünkben Árpádházi Boldog Jolán szerzetesnő emléknapján Pázmány Péter bíboros szentbeszédéből olvashatunk egy részletet. Ebből is csak néhány gondolatot emelek most ki. Nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. Erről prédikált Pázmány Péter bíboros. Éppen Boldog Jolán ünnepén, akiről hallottuk, hogy mennyi jót tett betegekkel, szegényekkel. Prédikációja tehát. Mivel az emberek igen szeretik a gazdagságot, azért a Szentlélek, hogy kívánságukat a lelki javak szeretetére, keresésére és őrzésére irányítsa és édesgesse, arra tanít, hogy nincs egyéb igaz gazdagság, amely az embert valóban gazdaggá teszi, csak a jóság és a jámborság. Minden aranynál, minden gazdagságnál hasonlíthatatlanul jobb és értékesebb a mennyei bölcsesség és jóság. Ezt a példabeszédek könyvéből idézte Pázmány Péter, majd így folytatja, azért a Szentírás sokszor kincsnek, sőt végtelen kincsnek nevezi az igazi jóságot. Ezt az igazi gazdagságot nevezi Krisztus elrejtett kincsnek és drága gyöngynek, amelyet az okos árus minden külső javait örömmel eladja. Ó, ti világszerető gazdagok! Ha gazdagságot szerettek és kerestek, nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. A tökéletes jóságnak olyan ereje van, hogy lelki szépséget, lelki egészséget, lelki bölcsességet, egy szóval minden lelki jót szerez az embernek. Boldog Jolán ünnepén a Szent Misében így imádkozunk. Mindenható örök Isten, te Boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, és elvezetted Szent Fiat keresztjének alázatos hordozására, a kemény, önmegtagadó életre. Érdemeért és közben járására ad, hogy lemondva a földiekről, őszinte szívvel keressük a mennyei javakat Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára a papi hivatásról fog elmélkedni.
Első látásra nem is érzékeljük, hogy a most vasárnapi evangéliumban milyen fontos dolog is történik. Van egy igazi krízishelyzet, egy töréspont, ami nagyon sok minden múlt az egyház jövőjét tekintve. Mi is zajlik ebben az evangéliumban? Hát van egy nagy tömeg, ami Jézust követi, egyre többen vannak, struktúrálatlanul, masszában, és valahogy kezelni kell ezt a tömeget. És Jézus ebben az időben hoz egy döntést, egy nagyon egyértelmű struktúrát, hierarchiát ad az ő közösségének. Ezt onnan tudjuk, hogy ő választ ki, mondhatnánk önkényesen, egyedül vezetőket, név szerint, és nem szavazássá teszi, nem önjelöltneket választ ki erre a feladatra. Megtehette volna, hogy másképp rendezi a helyzetet, de ő teljesen szuverén módon úgy döntött, pásztorokat rendel a nyáj fölé. Az egyház ezt a struktúrát őrzi 2000 éve, és nem teheti meg, hogy változtasson rajta, mert az szembe menne az alapító akaratával. Ezért minden olyan gondolkodás, ami a demokráciát akarná az egyházra ráerőltetni a korszellem alapján, az eleve rossz megközelítés, hiszen épp a legfontosabb személy az alapító akaratával megy szembe. De vegyük észre, hogy ez a struktúra, a hierarchia nem egy vak és értelmetlen, lelketlen, aláfölé rendeltséget jelent, hanem értünk van. Szentek és kiváló emberek ezreit nevelte és segítette az egyház történelme során. Igenis, ez az egyház ezzel a struktúrával kapcsolatot tud teremteni Isten és az ember között. Elsősorban a szentségeink keresztül hatékony, kegyelmi eszközöket tud adni mindazoknak, akik az Istenhez akarnak fordulni. De az egész történet azzal kezdődik, hogy Jézusnak megesett a szíve az embereken. Ilyen figyelmes és együttérző a mi Istenünk. Hogyan vádolhatná ezek után bárki is az Urat azzal, hogy érzéketlen vagy közömbös a mi küzdelmeinkkel szemben? Az is érdekes, hogy mielőtt intézkedik, még egy sokat mondó dolgot tesz, arra hívja fel követői figyelmét, hogy kérjenek és imádkozzanak pásztorokért. Bár ő a döntéshozó, mégis egyfajta közös felelősségvállalásra indít ezzel minket, mindenkori hívőket. Úgy elképzeltem magam előtt, Jézus mielőtt kiválasztja az apostolokat, kéri, hogy imádkozzanak pásztorokért, és biztos, hogy voltak néhányan olyan buzgók, akik lelkesen, rögtön elkezdtek magukban imádkozni is erre a célra. És lám, mi történt? Egyből kaptak is 12 munkást az aratásba. Milyen hamar tud teljesülni egy kérői ma? Csak talán jobban kellene bíznunk és hinnünk ebben. Sokszor tekintünk úgy korunkra, mint ami már megérett a pusztulásra. Egyre kevesebb a hívő, és megcsappant a papi hivatások száma is. Bár csak zárójelben hozzáteszem, hogy ez csak a mi kontinensünkre, meg talán Észak-Amerikára jellemző. A világ többi részén igenis egyértelműen növekszik a katolikus hívők száma és a papi szerzetes hivatások száma is. De valóban mi itt helyben ezt tapasztaljuk. Jézusnak a mai kijelentése viszont azt sugallja, hogy tulajdonképpen sosem volt elég pásztor. Mert a maga korában, amikor mindenki vallásos volt, arra kéri az embereket, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Jelen idejű mondatával egy fontos, állandó megállapítást tesz tehát erre vonatkozóan. Azt akarja, hogy mindenkor embere érezze a pásztorok iránti ínséget. Ezután pedig felvázolja az Istennek szentelt hivatásoknak a folyamat ábráját. Ezt három igében tudjuk tetten érni. Kérjétek, magához hívta és küldte. Jézus először is azt szeretné, ha kérnénk tőle a papi hivatásokat. Ez minden Krisztus hívő kötelessége, függetlenül attól, hogy érintve van-e a kérdésben, vagy nem. Egyfajta kollektív felelősség érzetet kell kialakítani magunkban az iránt, hogy az egyháznak legyenek szolgálattevői. Ha valaki részesedni akar egy közösség értékeiben, már pedig mindannyian ezt akarjuk, hozzá is kell járulni ahhoz, hogy ezek az értékek fennmaradhassanak mindenki számára elérhető módon a jövőben is. De itt jön be az, hogy sokan nem hisznek az ima erejében. Ha csak egy pillanatra is meglátnánk, milyen erők lépnek mozgásba oda át a túlvilágon imádságainkra, nem kételkednénk többé imáink hatékonyságában és szükségességében. A következő ige az a magához hívta. Bár mi kérünk, ez igaz, de Isten az, aki kiválaszt. Az ő szuverén döntése, hogy kiket hív magához. Önjelölteknek, kalandoroknak itt nincs helye. Nem lehet jogot formálni a papságra. Jézus, akiket kiválaszt, azokat magához hívja, hogy vele legyenek. Érdekesképpen ez egyetlen kritérium az apostolságra, nem a teológiai végzettség, nem az imádságos lelkület, nem a templomban eltöltött idő, hanem hogy vele legyenek. A Krisztussal eltöltött idő és a vele kialakított mély kapcsolat formája igazán pappá a jelöltet. Ezt sosem szabad elfelejteni a mai szemináriumoknak sem, meg szerzetesi növendékházaknak. Ki kell alakulnia ennek az együtt gondolkodásnak Jézussal, hiszen a pap, a szerzetes tulajdonképpen a jelenben tovább élő Krisztus. Végül pedig a harmadik ige, hogy küldi őket mindenfelé. Nem áll meg ezen a ponton a kiválasztás és a velelevés, hanem szétküldi őket, különösen is az elveszett juhokhoz. Az itt felsorolt tevékenységek a pásztori szolgálat legfontosabb elemei. Menni, hirdetni, gyógyítani, feltámasztani, megtisztítani. Bármilyen időszakos feladata is van egy papnak, bármilyen hivatalt visel éppen az egyház érdekében, ezek az alapszolgálatok nem maradhatnak el, mert akkor az illető már nem Isten embere többé, hanem valami másé. Hazánkban hagyományosan ez időtájt zajlanak a papszentelések. Az újonnan felszenteltek Isten ajándékai az egész anyaszent egyház számára. Olyanok ők, akiket nem érdemeltünk meg, akikhez nincs jogunk, de akiknek formálódásában részünk lehet, ha követjük Krisztus akaratát. Szülők, miért tekintjük sorscsapásnak, ha gyermekünk érdeklődik a papi hivatás iránt? Fiatalok, a kortársak miért bizonytalanítják el a tiszta szándékú fiatalt? Attól, hogy mi nem értjük, ehhez még nincs jogunk. Súlyosan vétkezik, aki akadályt gördít Isten terve elé. És kegyetlen az, aki nem enged kibontakozni egy hivatást. Higgyük el, hogy Isten terve velünk egyúttal a mi saját személyes önmegvalósításunk, azaz boldogságunknak is az alapja. Jézus név szerint ismeri és személyesen választja ki az apostolokat. Teszi ezt ma is a legkisebb szerepkörökre is. Téged is ő hívott meg követőjének, Krisztus hívőnek. Mi keresztények sem önjelöltek vagyunk, és nem arra kaptunk meghívást, hogy önmagunkat valósítsuk meg, hanem hogy őt vigyük az embereknek. A mai kor kimerült és levert pásztor nélküli embereinek. Mert az általános papság révén erre minden Krisztus hívő meghívást kapott. Az evangelizáció nem csak a papok feladata. Jézus küldetést ad azoknak, akiket kiválaszt, tehát mindannyiunknak. Azt kéri, hogy ne csak működtessük ezt az egyházat. Küldetésünk legyen, ne csak hivatalunk. A kérések, amiket megfogalmaz Jézus, gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz szelkeket, már akkor is meghaladta az apostolok hétköznapi képességeit. Ebből értjük meg, hogy az apostolok nem saját érdemeik alapján lettek kiválasztva. Így te se szerénykedj, keresztény testvér, amikor nem akarod teljesíteni az ő küldetését. Sosem leszünk boldogok addig, amíg közvetlenül a boldogságot hajkurásszuk, mert az csak valami nálunk nagyobb, rajtunk túlmutató szolgálatában kapható meg. A boldogság igazából az elvégzett, a beteljesedett küldetés mellékterméke. Amíg önmagunkat keressük, önmagunkat akarjuk megvalósítani, addig csak tengünk-lengünk a világban, sodródunk az eseményekkel. Amint felismerjük és elfogadjuk küldetésünket, amit fölülről kapunk, és ami nem vezethető le belőlünk, irányba áll életünk. Megszűnik a szétforgácsolódás. Na ez az igazi energiahatékonyság. Urunk Istenünk, adj nekünk szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. És hadd fejezem be egy személyes vallomással, én egy ilyen boldog, önfelett, elkötelezett, szabad pap vagyok immár 22 éve.
Elhangzott műsorunkban Lucci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa a papi hivatásról elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Hol van a jel? Szétrebben elfut a kérdés. A csönd fal felel. De a mában a holnap rejtve van, azért kereslek én, oly nyugtalan. Hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény, ó, remény, mindörökre él. Hol van a szó, merre a jó és a szépség, ha nem vár. Tudom, vársz rám, én kereslek boldogan, így követlek én, tudom, nem vagyok hontalan. Hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény. Hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Kristófról, a csodálatos kenyérszaporításról és a Jézus szíve tiszteletről.
Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Közeledik a nyári szünet, de még most is sok mindenről szeretnék veletek beszélgetni ebben az adásban. Elsősorban Szent Kristófról, az utazók védőszentjéről, aztán Jézus szíve ünnepéről, és egy kis történetről, Jakab ajándékáról. Kezdjük is akkor Szent Kristófról. Mit tudunk? Szent Kristóf az utazók védőszentje, a 3. században született, pontosan nem tudjuk, hogy hányban, a Római Birodalomban, Lükia tartományában. És július 25-én ünnepeljük az ő névnapját. Ezen a napon még egy másik szentet is ünnepelünk, Szent Jakabot, őróla már beszéltünk a rádióadásban, őt neveztük a mennydörgés fiának. Jakab és János, tudjátok, testvérek voltak, Jakab volt az idősebb, János meg a fiatalabb. De most visszatérünk akkor Szent Kristófhoz. Mit tudunk róla, Léna?
Szent Kristóf. Azt mesélik, Kristóf igen magas termetű és roppant erős ember volt. A fejében vette, hogy megkeresi azt, akinek a legnagyobb hatalma van a világon, és őt fogja szolgálni. Talált egy királyt, aki óriási birodalom fölött uralkodott. Szolgálta egy ideig, de egy napon kiderült, hogy ez a király fél az ördögtől. Akkor hát az ördög még a királynál is hatalmasabb. Megkeresem, és őt fogom szolgálni, gondolta. Hogyhogy nem, megtalálta az ördögöt. Attól kezdve azt szolgálta. Egyszer azonban, ahogy mentek az úton, megláttak egy keresztet. Az ördög meghátrált, még a tekintetét is elfordította. Kristóf faggatására aztán nagy nehezen elárulta, hogy a kereszt Krisztus jele, és ő tőle nagyon félt. Nem tehetek mást, ezt a Krisztus kell megkeresnem, döntötte el Kristóf. El is ment egy bölcs remetéhez, azt mondták, ő tud neki segíteni ebben a keresésben. Imádkozz sokat, akkor megtalálod Krisztust, tanácsolta a remete. Nem tudom, hogyan kell imádkozni, mondta szomorúan Kristóf. Adj nekem más tanácsod. Akkor segíts az embereknek, így is megtalálhatod őt. Lásd, itt van ez a folyó. Sokan szeretnének átkálni a gázlónál, de van, aki elvisz a sodrás, és belefullad a vízbe. Te magas vagy, és erős, biztonságba át tudod vinni az embereket. Ez igen kedves lenne Krisztusnak, akit te szolgálni kívánsz.
Kristóf tehát letelepedett a parton, és ettől kezdve átvitte a vízen, aki ezt kívánta. Végül egy fiúcska jelent meg a kunyhójánál. Kristóf felemelte és elindult vele, amikor a folyó közepére ért. A fiú olyan nehéz lett, hogy minden erejét összeszedve is csak nehezen tudott átjutni vele a túlpartra. Mintha a világ minden terhét kellett volna cipálnám, panaszkodott.
Bizony, Kristóf, nem csak a világ terhét cipelted, de azt is, aki a világot teremtette, szólt a fiú. Mert én vagyok Krisztus, akinek te szolgálsz ezzel a munkával. Tehát hallottátok, gyerekek, a történetben, hogy ez a nagy derék és nagy termetű erős ember, az a Kristóf, kitalálta, hogy szeretne Jézusnak a szolgája lenni. És vitte a gyerekeket is, megvitte a felnőtteket is, a vízen át, a folyó vízen át, egyik partról a másikra. És egyszer egy kisgyereket vitte a vállán. És látjátok itt a képen is, hogy a végére, Azt gondolta, hogy a kisgyerek ú, milyen kis könnyű lesz, mindjárt átviszem, és egyre nehezebb volt. És akkor szólalt meg a kisgyermek, Jézus volt, és azt mondta neki, hogy te az egész világot viszed most a válladon, mert én vagyok Jézus Krisztus. És akkor nagyon megörült, hogy tényleg valóban az ő terve, amit szeretett volna, az megvalósult, és szolgálhatta Jézus Krisztust. És a nevében is Kristóf, benne van a Krisztus. A hagyomány úgy tartja, hogy Kristóf ezután bejárta az egész vidéket, tanúságot tett a hitéről, és sok embert megtérített. Végül elérte a vértanúk sorsa, és életét adta Krisztusért. És kiknek ő a védőszentje és patrónusa, gyerekek? Nori?
Az utazóknak a védőszentje.
Így van. Az utazóknak, úton levőknek, autósoknak. Biztos, hogy hallottátok már otthon is, mikor indultok valahova autóval, akkor szoktuk mondani, hogy Szent Kristóf, utazók védőszentje, légy velünk. Ha nyáron mondjuk utaztok valahova, külföldre vagy itt Magyarországon, akkor imádkozzatok hozzá egy fohászt, hogy szerencsésen megérkezzetek, hogy jól sikerüljön a nyaralás, és aztán hazaérkezzetek épségben.
A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Emlékezz, emlékezz, te Krisztushoz tartozol.
Műsorunk második felében egy kis történetet szeretném, ha felolvasnánk, hogy mi volt Jakab ajándéka. Hunor.
Jakab ajándéka. Sok-sok évvel ezelőtt Palesztina egyik poros kis falujában élt egy Jakab nevű kisfiú. Ez volt az az idő, amikor Jézus bejárta a Szent Földet. Istenről beszélt a népnek, és meggyógyította a betegeket. Sokan követték őt, egyesek azért, mert szerették, mások, mert Isten tudományát szerették volna eltanulni tőle, ismét mások, mert meg akartak gyógyulni. Ezekhez csatlakoztak még a kíváncsian a naplopók, akik csak úgy szórakozásból követték a tömeget. Jakab hallotta, hogy a szülei és a szomszédok Jézusról az általa véghez vitt csodákról beszélnek, és nagyon remélte, hogy egy napon majd megláthatja őt. Reggelre, amikor Jakab a kapuban üldögélt, siető emberek kis csoportja ment el a házikójuk előtt. Egy fiatal nő barátságosan a fiúhoz fordult. A názáreti Jézus itt van a közelben, hozzámegyünk. Miért nem jössz te is? Jakabnak minden porcikája reszketett az örömtől, ahogy felugrott. Ez volt az, amit oly régóta kívánt. Látni a prófétát, akiről már olyan sokat hallott. Várjatok meg! Kiáltotta, és futott a mamájához, engedélyt kérni, hogy elmehessen megnézni Jézust. A mamája elmosolyodott, szeretetteljesen összeborzolta a haját, aztán kivett a kenyérkosából néhány darab árpa kenyeret, meg két darab sült halat. Betakarta őket egy tiszta kendőbe, a kis batyút pedig rábízta Jakabra. Megéhezni itt ez a batyú. Vigyázz magadra, és ne gyere haza túl későn, figyelmeztette.
Így van, köszönöm szépen, Hóni. Tehát hallottátok, ez a kisfiú akár lehetne köztetek valamelyik gyerek is, vagy te, Hóni például. Anyukád készített neked egy kis elemózsiát, és elindította, ahova te szerettél volna menni. Meg akarta ő nézni Jézust, és készített neki egy kis batyuba ennivalót. 5 árpa kenyeret és 2 darab sült halat. Nóri, folytasd, légy szíves a történetet.
Jakab adott egy nagy puszit a mama arcára, aztán futva indult az elképzelt nagy kaland felé. Az út tele volt emberekkel. Minden irányból jöttek. Néhányan hajnal óta gyalogoltak, szandáljuk és ruhájuk csupa por volt, mások hírek után kérdezősködtek, mindenki Jézusról és az ő tetteiről beszélt. Jakab határozott léptekkel menetelt, teljesen megfeledkezve fáradtságról és szomjúságról is. A mama batyúja. Távolban látta, hogy tarka-barka tömeg gyülekezik egy dombhajlatban, amit újonnan érkezők folyama lassacskán tengerré duzzasztott. Jakab befurakodott az emberek közé, akik a füvön ültek, hogy jól láthassák és hallhassák Jézust, aki beszélni kezdett. Jézus szavai olyan rendkívüliek és érdekfeszítőek voltak, hogy az emberek néma csendben hallgatták, teljesen elfeledkezve fáradtságról, éhségről és a múló időről is. Napnyugta felé Jézus végighordozta pillantását a tömegen. Tekintete tele volt jósággal és megértéssel. A mellette állók azt mondták neki: nagyon késő van már, és ez a hely kietlen. Bocsásd el az embereket, hagyj vegyenek maguknak valami ennivalót a környékbeli falvakban. Jézus rájuk csodálkozott. Felesleges elmenniük. Ti magatok hagyjatok enni ennek a népnek. Az apostolok aggodalmaskodtak. De hogyan? Menjünk el kenyeret venni az egész sokaságnak, és abból adjunk enni mindenkinek? Jézus megint elmosolyodott. Nézzetek körül, hát ha van valakinél valami ennivaló. Mikor Jakab meghallotta, hogy evésről beszélnek, mindjárt eszébe jutott a kis batyú, amit a mamája reggel adott neki. Már éppen ki akarta bontani, amikor megpillantotta Jézus egyik barátját, aki a mellette állóktól kérdezett valamit. Rájött, hogy olyas valakit keres, akinek van valami ennivalója. De mindenki csak a fejét rázta, és kétségbe esett arccal széttárta a karját. Jakab lett volna az egyetlen, aki hozott magával egy kis ételt, lásson neki megenni a kenyerét meg a halait mindenki szeme láttára? Vagy majszolja el titokban? Farkaséhes volt. Mialatt ezeken a kérdéseken törte a fejét, Jézus apostola odaért hozzá, és megkérdezte tőle, volna-e valami étel, amit odaadna Jézusnak. Jakabnak sírni lett volna kedve. Meg akarta enni az ebédjét, de ugyanakkor oda is akarta adni, mert ez az ember azt mondta, hogy az Jézus számára lesz. Így aztán szó nélkül átadta a batyút az apostolnak, aztán megvigasztalódva leült. Biztos, hogy ezt tette, amit a mama akart volna. Ebben a pillanatban meghallotta, amint Jézus apostolai mindenkit arra kérnek, hogy üljenek le kis csoportokban. Amikor mindenki helyet foglalt a zöldgyepen, Jakab azt látta, hogy Jézus fogja az ő kis kenyerét meg a halait, és az égre emeli a tekintetét. Mit akart csinálni az ő ebédjével? Jakab le nem vette a szemét Jézusról. Hallotta, hogy áldó imádságot mond, hasonlót ahhoz, amit az ő mamája és papája szoktak mondani. Olyan büszke volt erre, hogy szomszédainak odasugta. Az ott az én ebédem. Már el is múlt az éjsége. De mi történik most?
Így van, köszönöm szépen. Nagyon szépen elolvastad, Nóri. Tehát Foglaljuk össze. Jakabnak mi volt az ajándéka?
A batyú, amiben voltak ételek.
Igen, és ő éhes volt, felszerette volna.
Igen, éhes volt.
Nagyon éhes volt, meg akart tenni, de gondolkozott rajta, hogy elővegye, megmerje tenni itt a sok ember előtt, és elkezdjen enni, jól lakni, vagy mit csináljon. És akkor hallotta meg pont, hogy az apostolok jönnek, körbe-körbe mentek, kérdezgették, hogy van-e valakinél valamilyen étel. Fordult-e már veletek ilyen elő, hogy volt valami nálatok, és láttad, hogy másnak nincs, akár egy jó csoki, vagy valami, chips, és elgondolkoztál, kivegyed, ne vegyed, megegyed, vagy pedig akkor adjál belőle másoknak?
Nekem volt már olyan, amikor Bíborka délután már nem maradt neki semmi, és én megadtam neki kekszet.
De jó, na, nagyon ügyes vagy. Na, tehát ezzel a fiúval is ez történt, felajánlotta, és utána látta, hogy milyen csoda történt, Jézus hálát adott, imádkozott, és mi történt az öt kenyérrel és a két hallal, Léna?
Jézus megszaporította azokat.
Így van, pontosan. Ez volt a csodálatos kenyérszaporítás. Aztán folytassuk a történetet, Nóri.
Piknik a dombon. Jézus széttördelte a kenyereket, szétosztotta a halakat, és átadta azokat a barátainak. Nem csak kettőnek vagy háromnak, soknak. Ők pedig elkezdték osztani a kenyeret, meg a halat a nép között, és mindenkinek jutott. Jakab tágra meresztette a szemét, szíve hevesen várt. Nagyon jól tudta, hogy csupán 5 darab árpa kenyeret és 2 sült halat adott oda Jézusnak, és még csak nem is nagyokat. És mindenkinek elég lett. Jó étvágya lett meg a maga részét. Ez volt élete legpompásabb ebédje. Alig várta, hogy mindent elmeséljen a szüleinek. Miután az emberek jól laktak, összegyűjtötték a maradék kenyeret és halat, hogy semmi ne vesszen kárba. Csak akkor bocsátotta el Jézus az embereket, mondván, itt az ideje, hogy hazatérjenek, és megígérte nekik. Én veletek jövök. Jakab csatlakozott a csoportjához, amelyik a faluja felé vette az irányt. Már nem volt ugyanaz a kíváncsi kisfiú, aki reggel elindult otthonról. Belül egészen másnak érezte magát, feltöltekezve tűzzel és örömmel. Úgy érezte, valósággal repül. Lábai alig érintették a földet. Sosem fogja elfelejteni ezt a napot. Főleg arra gondolt, hogy adhatott valamit, amit Jézus felhasznált, és bármennyire kicsi ajándék volt is az, Jézus áldása megsokasította, és óriási tömegnek szolgált vele. Megérkezve a faluba, elköszönt új barátaitól, és kiáltozva lépte át a házuk küszöbét. Mama, itt vagyok, megjöttem. A mamája azt gondolta, biztos fáradt a hosszú úttól, megölelte, és meglepetten nézett rá. Újfajta boldogság fénye volt az, ami egészen beragyogta őt, és a kis szobát is besugározta. Amikor a fiú elmesélte, hogy mi történt, a mama megértette, és megörült neki. Jakab helyesen cselekedett.
Köszönöm szépen. Tehát Jakab ajándékát megsokszorisította a Jóisten. Lehet, hogy a ti ajándékotokat is, ha csak kicsi dolgot teszünk, nagy szeretettel a Jóisten megáldja azt, és nagy dolgokat tudsz te is véghez vinni. Egyszerű dolgokra gondoljunk. Például, ha segítesz valakinek, vagy hogyha évvége felé még most ugye lehet javítani egy-két jegyen, akkor még most oda teszed magad, és megcsinálod, hogy jó legyen a évvégi bizonyítványod, vagy segítesz annak, akinek nem annyira megy, vagy megosztod az ételedet, uzsonnádat. Ezek mind még ilyen kis, apró jó cselekedetek, ezeket a Jóisten megáldja és megsokszorozza, mint ebben a csodában, mert tanultunk sok csodájáról Jézusnak, és ez a csodálatos kenyérszaporítás volt. Június hónapja pedig, mit mondtunk, kinek a hónapja?
A Jézus szíve ünnepének.
Így van. Jézus szíve ünnepének a hónapja. Jézus szíve ünnepe június 12-én van, és Jézus szíve litániát szoktunk akkor imádkozni a templomban. Mezőkövesden Jézus szíve búcsút szoktak ilyenkor tartani, már vasárnap előestéjén, szombat estétől gyülekeznek az zarándokok, ott imádkoznak a templomban, aztán pedig szabadtéri oltárnál van szent mise, és utána körmenet. És nagyon szép szokott lenni ez a ünnepélyes Jézus szíve búcsú, úgyhogy ha van egyszer lehetőségetek, menjetek el, nincs messze innen Egertől, és meg lehet nézni, meg részt lehet venni a búcsún. Szeretnélek akkor most benneteket megkérni, itt a rádióban, hogy mondjuk el ezt a litániát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmaz, Krisztus hallgass meg minket. Krisztus hallgass meg minket. Mennyei Atya Isten, irgalmaz nekünk. Megváltó Fiú Isten, irgalmaz nekünk. Szentlélek Úristen, irgalmaz nekünk. Szent Háromság egy Isten, irgalmaz nekünk. Jézus szíve az örök atya fiának szíve, irgalmaz nekünk. Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív, irgalmaz nekünk. Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív, irgalmaz nekünk. Mennyei Atya Isten,
irgalmaz nekünk.
Megváltó Fiú Isten,
irgalmaz nekünk.
Szentlélek Úristen,
irgalmaz nekünk. Szent Háromság egy Isten,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve az örök atya fiának szíve,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve a szűzanya méhben a Szentlélektől alkotott szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve végtelen felségű szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve Isten szent temploma,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja, irgalmaz nekünk. Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve minden erény mélysége,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve minden dicséretle legméltóbb szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvet el,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, az élet és a szentség forrása,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, benned reménylők üdvössége,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, haldoklók reménysége,
irgalmaz nekünk.
Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
irgalmaz nekünk.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
kegyelmezd nekünk.
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
Hallgass meg minket!
Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus,
alakíts szívünket a te szíved szerint.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre, és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esedeznek ugyanazon a szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
Amen.
Ahogy közeledünk a tanév végéhez, biztosan ti is egyre többször gondoltok arra, hogy hamarosan kezdődik a nyári szünet. Vége lesz a koránkelésnek, és jöhet a sok-sok játék, utazás és pihenés. Talán már tudjátok is, hogy hová mentek majd nyaralni.
Mi megyünk a Körespartra, meg a Balatonra is megyünk.
Nagyon jó, jó utat kívánok nektek.
Lénye. Mi egyelőre csak a Balatonról tudunk.
Nagyon jó az is. Huni?
Én a családommal, ugye apával, anyával, meg a tesómmal megyünk Görögországba, és az egész családdal meg megyünk a Balatonhoz.
Úgy nagyon jó ez is.
Jó.
Köszönöm. Piborka?
És mi is egyelőre csak a Balaton.
Balaton, jó. Köszönöm szépen. Nagyon jó utat kívánok nektek, és nagyon sok jó pihenést, jó sok élményeket. Lesznek, akik nagyszülőjükhez utaznak vidékre, vagy mások táborba mennek, vagy csak sokat lesztek barátokkal. De tudjátok, mi az egyik legszebb ajándék a nyárban? Hogy Isten mindenütt jelen van. Nem csak az iskolában, nem csak a templomban, hanem a nyári vakációban is. Amikor nevetünk, amikor új helyeket ismerünk meg, amikor megállunk egy természet csöndjében, Isten ott van és örül velünk. Hálát adunk mindenért, amit adott nekünk egész évben, és így búcsúzunk el, Istennek legyen hála. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsú Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélgetett, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Miként Dávid király, ajkam Zsoltár zeng felét, neked hála, a világom mindenért, igen, hallod imám, ha nyílik a szám, ha peng már a húr, ha szól a gitár. Neked hála, hála, dicsér a nép, neked hála, hála, mi áldja a gyermek és mondja a fény, dicsérünk mind az Úr nevét. Neked hála, hála, dicsérlek én. Neked hála, hála, dicsér a föld, és mind aki él. Dicsér, mind az Úr nevét. Neked hála, hála, dicsérlek én. Neked hála, hála, dicsér a nap, a hold, meg az ég. Dicsér, mint az Úr nevét. Neked hála, hála, dicsérlek én. Neked hála, hála, dicsér a föld, és mind aki él. Dicsérik mind az Úr nevét. Neked szól ez a dal, ajkam Zsoltár zeng felét. Neked hála, a világom mindenért, tudom tőled a szó, mi e dalban mondható, minden mi szép, minden mi jó. Az tőled való.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádió.